Az imént felolvasott újszövetségi igeszakaszból két verset szeretnék kiemelni Lukács evangéliumának a 8. részéből. Hallgassuk figyelemmel és nyitott szívvel az Isten igéjét. Jézus pedig ezt mondta az asszonynak: Leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel. Amikor Jézus meghallotta, hogy ezt mondták Jairusnak, ezt mondta neki: ne félj, csak higgy, és meggyógyul. Ezt a két történetet gyakran külön szoktuk tekinteni egymástól, így az evangéliumban. Pedig, hogyha megnézzük az eseményeknek folyását, akkor szorosan összefüggnek, és tulajdonképpen egymást éri a másik, egyiket szakítja meg a másik, mert a cselekmény is így zajlik. Hogy Jézus elindul Jairus háza felé, visszatér Kapernaumba, nagyon örülnek neki, tolongva körbeveszik az emberek, hallani szeretnék, látni szeretnék, érteni szeretnék, és elindul a segítségkérés nyomán, de feltartóztatják ebben ezen az úton. És nagyon érdekes momentum ennek a történetnek, ha megnézzük a közös pontokat, hogy mindkét ember leborul Jézus előtt. Oda megy Jairus, aki a zsinagógának, az akkori vallási életnek előjárója, azt írja itt Lukács. Befolyásos, tekintélynek, tiszteletnek örvendő ember, és leborul Jézus lába elé. Az az ember, aki mások esetében, korábban a templomban jogosult volt megítélni azt, hogy valaki meggyógyult, vagy nem, hogy valaki tiszta, vagy tisztátalan. És nézzünk mögé ennek az eseménynek, amitől megtesz. Leborul előtte, és ezzel elismeri, hogy az én tudásom kevés, az én hatalmam semmit sem ér, nem tudok mit tenni. Az egyetlen lányom haldoklik, és a te lábaid elé borulok, mester, és ezzel elismerlek mesternek, és jöjj és segíts rajtam. És aztán ott van az asszony is, aki miután felvállalja, hogy ő az, aki megérintette Jézust, leborul a lába elé. És ő is Úrnak ismeri el, mert ahogyan írja róla a történet, 12 éve már, vagy hosszú évek óta szenved betegségben, és senki nem tudja meggyógyítani. Minden vagyonát orvosokra költi, és nincsen az, aki segítene rajta, aki reménységet ígérne, aki jobbulást ígérne, és aztán Jézusnál megtapasztalja a gyógyulást. És hogyha ennek az asszonynak megnézzük a történetét, akkor nagyon érdekes az ő cselekedete. Abban a korban, ha valaki beteg volt, azt nem szabadott megérinteni, tisztátalannak számított, mert a betegséget valamilyen bűnnek tulajdonították. És utolsó mencsváraként, utolsó lehetőségeként azt mondja, hogy nem érdekel. Ha bár kitaszított társadalmilag, ha bár nem érintkezhet, gondoljunk csak bele a saját családtagjaival, a saját barátaival, a saját közösségével, ahol él. Megvan, hogy hány távolságra kell, mekkora távolságra kell megállnia, sőt, volt, akitől azt is megkövetelték, hogy kiabálja magáról, hogy ő tisztátalan, nehogy bemocskoljon másokat, hogy tudják, hogy őt nem szabad megközelíteni. És gondoljunk csak bele, mekkora hit, és ugyanakkor mekkora elkeseredés is kell hozzá, hogy nem érdekel, hogyha valaki észreveszi, nem érdekel, hogyha félretaszítanának, de megyek és minden áron megpróbálom megközelíteni Jézust, megérinteni, mert elhiszi azt, hogy ez lehet az ő problémájának a megoldása. És megy, és oda verekszi magát a tömegbe, és még azt se akarja, hogy velem most beszéljen a mester, engem most meglátogasson. Neki elég, ha megérint engem, akkor hiszem, hogy meggyógyulhatok. És mennyire nem mindegy, hogy milyen szándékkal közeledünk Jézushoz, hogy ott van ebben az asszonyban, hogy hallani, hogy akarom, hogy biztosan megoldást tud adni. És érdemes nekünk is visszagondolni arra, hogy mi, amikor jövünk, akkor milyen indítatásból jövünk. Akarjuk-e ezt, hogy engem megérintsen az Isten, hogy én megtapasztaljam őt, hogy én megsejtsek valamit abból, hogy kicsoda ő, hogy én átéljem ezt, hogy lelkileg felszabadít. Ha bár nehézségeim vannak, amikkel küzdök, amiből nem látok hiutat, ha bár problémáim vannak, ha bár kérdéseim vannak, nem mindegy, hogy milyen lelkülettel jövünk. Ott is biztosan voltak, akik megszokásból, akik a szenzáció miatt mentek, hiszen Jézus gyógyító, lássuk most is, most vajon mit fog tenni, vagy biztos voltak olyanok is, akik képmutatásból mentek. Ott leszek, megmutatom magam, Nehogy azt mondják, hogy én hiányoztam abból a tömegből. És kérdezem én, hogy mi, amikor itt ülünk és eljövünk az Isten házába, milyen indítatásból jövünk? Szeretnénk-e, hogy az Isten megérintsen bennünket? Hogy az Isten azt mondja, hogy igen, a gyermekem vagy. Igen, számodra is. Igaz az a mondat, hogy menj el békességgel, mert a hited megtartott téged. És mindenki ezt nyilván magának választolja meg, hogy bennünk mi az? Mi az, ami minket hív, ami ide von az Isten jelenlétébe? A hálaadás, a nehézsége, azt, hogy szeretnénk ezt a békességet. Pontos ez az érintés. Egy héttel ezelőtt pont erről volt szó, hogy kell, szüksége van az embernek az érintésre, az ölelésre, egy simogatásra, és a lelkének is szüksége van erre. És az Isten képes bennünket megérinteni. És biztos fel tudunk mi is ilyen helyzeteket sorolni, amikor még lehet, hogy nem is köteleztük el magunkat az Isten mellett, de eljöttünk egy-egy alkalomra, akár egy karácsonykor megnézni a gyerekünket, akár egy anyák napjára, vagy akár egy-egy esti alkalomra, és azt éreztük, hogy ez olyan, mintha most nekem szólna, mintha most rólam lenne szó. És igen, az Isten meg tudja ezt tenni az ő lelke által, ahogyan megcselekedte ezzel az asszonnyal is. És hogyha váltogatjuk a nézőpontokat, akkor most Jajus szemszögéből nézve mennyire bosszantó lehet. Végre Jézus elindul, és tudja jól, hogy nincs sok idő, hogy odaérnek időbe vagy nem. És jön ez az asszony, és feltartóztatja a mester. És meg kell állni, és miért nem nyugszik bele Jézus? Valaki megérintette, jó, meggyógyult, menjünk már tovább. Hiszen élet-halál kérdésről van szó. És látszólag Jézus ott megáll, és úgy fönnakad. És azt mondja, hogy ahogy a tanítványoknak is, hogy lehet, hogy tolonganak körülöttem. Lehet, hogy sokan vannak, de én érzem, hogy a lélek árad belőlem, és átment valakibe. És meg akarja tudni. És ez egy nagyon fontos momentum ennek a történetnek, hogy sokszor mi akarjuk az Isten gyógyítását. Hát persze. Akarjuk az ő segítségét. Nyilvánvaló. És hiszem, hogy sokan mások is így vannak. És elmondják emberek, hogy imádkozok én az Istenhez, és kértem én az ő segítségét. De Jézus itt rámutat, hogy nem lehet így névtelenül megmaradni. Ha akarom az ő segítségét, akkor őt személyesen meg kell ismernem. Ahhoz, hogy megtapasztaljam az ő hatalmát, hogy a hatalma által meggyógyuljak, ahhoz személyesen meg kell ismernem őt. Ez az asszony se merülhetett bele a tömegbe. Nem megyünk tovább Jézus, hogy jó, valaki volt, hagyjuk, lényegtelen. Számára lényeges, hogy ki az, aki megtapasztalta az ő hatalmát. És fel kell fednie magát ennek az asszonynak. És mindenki számára nyilvánvalóvá lesz, hogy tudják nyilván többen, amikor már ott ránéz mindenki, hogy hát ez az a vérfolyásos asszony, ez az, aki tisztátalan volt. És azt mondja, azonnal meggyógyult, és leborul Jézus lába elé. És Jézus mit mond neki? Leányom, a te hited megtartott téged. És amikor a mi életünkben vannak ilyen hitet próbáló, mert olyan helyzetek és olyan nehézségek is vannak, akkor nálunk a történet végén elhangzik ez a mondat. Tudjál nekünk ezt mondani az Isten, hogy lányom vagy fiam, a te hited megtartott téged, mert nem fordultál máshol, mert nem kerestél olyan oldalról segítséget, ami nem tőlem való, mert akár egy betegséggel nem mentél kuruzslóhoz, vagy sorolhatnád, vagy nem kezdted el feladni a reményt, hanem kitartottál. És kellünk hozzá mi is. Az Isten megteszi a maga csodáját, de kell az, hogy mi higgyünk benne, hogy mi ne adjuk fel. Ahogy a mondja is a Róma beliekhez írott levél, hogy a hit a nem látott dolgok felől való reménység, és az azokról való meggyőződés, amit más nem lát, ami csak reménység az embernek, és az ebben való meggyőződés, hogy hiszem, hogy az Isten képes megtenni, annak ellenére, hogy más nem tud rajtam segíteni, de az Isten meg tudja tenni. És ez az asszony is ebben a helyzetben volt. Nem egy orvost járt végig, nem kevés pénz. Gondoljunk csak bele, az egész vagyonát, mindenét, amilyen volt, elköltötte hát, ha valaki. És igen, jól bemutatja ez a történet, hogy lehet lehet próbálkozni mindenfelé, lehet mindenféle ígéretet és reménysugarat megragadni, de az Isten az, aki képes valódi megoldást adni, és hozzá kell menni, egyedül így érdemes. És aztán, mire megtörténik ez, hogy az asszony felfedi magát, hogy mások számára is nyilvánvalóvá lesz Jézus hatalma, addigra érkezik a rossz hír. Ne fáradj tovább a mester, mert a lányod meghalt. És mekkora kettősség lehet ott ebben a zsinagógai előjáróban. Egyik oldalról hallja ezt a rossz hírt, ami nyilván a velejéig hatol, hogy az egyetlen gyermekét elveszítette. És a másik oldalról meg megtapasztalta azt, hogy Jézus képes volt csodát tenni, képes volt gyógyítani. És kérdés ebben a helyzetben, hogy a személyes elkeseredés győz, vagy a hit győzedelmeskedik. És hogy tudja Jézus, hogy mire kell bíztatni? Ne félj, csak higgy, és meggyógyul. És elmennek oda az ő házához, és nagyon érdekes, hogy Jézus nem csinál ebből szenzációt. Azt mondja, hogy ez most nem tartozik mindenkire. Jöjjenek a tanítványok, akik hozzám közel állnak, Péter, János és Jakab, és a szülők. És elhangzik ez a mondat, amit szoktunk is idézni arámul, hogy Talita kumi, leányka, ébredj fel. És kinevetik, már ott vannak a sirató asszonyok, akiket abban az időben felfogadtak, már gyászolják. És Jézus azt mondja, olyan, mintha nem ismerné fel a halál és az alvás közti különbséget, hogy nem kell aggódni, csak alszik. És még a szülők is, még a tanítványok is nevetnek rajta. És aztán azt olvashatjuk, hogy visszatér a lélek ebbe a leányba, felkel, és ugyanúgy jár kell a szülei között, akik nem tudnak hova lenni az ámulattól. És igen, az Isten képes így megeleveníteni. És nem feltétlenül arra gondolok, hogy ma is feltámadnak emberek, bár ez is az Isten hatalmában áll, hanem arra, hogy amikor lelkileg halottak vagyunk, és ebben az állapotban, akár azt éljük át, mi keresztényként, hívőként is, hogy nem szól az Isten, hogy valami úgy elhagyott bennünket, hogy olyan megszokottá vált a keresztény életünk, hogy befásultunk, hogy szükségünk lenne a megújulásra, akkor azt láthatjuk, hogy az Isten az ő lelke által képes új életet adni és megújítani. És ez a történet is példázza ezt. És mindegyikben kulcsfontosságú, hogy van-e hitünk, vagy nincs, hogy tudunk-e kitartani, vagy nem, hogy a félelem uralkodik az életünkön, vagy nem. És azt mondja, hogy ne félj, csak higgy. A félelem nyilván azt szolgálná, hogy az ember élete védve legyen. Hogy bizonyos dolgokat ne tegyek meg, amik veszélyeztetnek engem. Hogy nyilván, amikor kiállok egy szakadék szélére, akkor féljek attól, hogy leessek, mert hát az félelmetes, különösen annak, akinek vériszonya van, van, akinek a kis alumínium létre is kihívást okoz, ezek közé tartozom én, hogy félek, hogy mi van, ha. És az Isten jó értelemben is adta a félelmet, hogy félni őt, az ő hatalmát, hogy nem megkérdőjelezni, hogy mi is a rend, hogy ő a teremtő, én meg a teremtmény. Hogy ne akarjam a kettőt fölcserélni és eljátszani azt, hogy én vagyok a világ ura. Csak az a baj, hogy amikor az Isten nélkül élünk, akkor képes a félelem elhatalmasodni az életünkön. Akkor képes urrá lenni és gúzsba kötni bennünket. És nem nagyon megdöbbentő számomra, lehet, hogy már beszéltem erről, hogy most, ahogy gyakrabban járok gyógyszertárba, és várok ott nyilván a soromra, azt tapasztalom, hogy majdnem minden ember veszi a kis nyugtatót. Hogy a gyógyszerész már rutinosan nyúl oda és pakolja neki, és 50 mg-os legyen, vagy nagyobb legyen a dózis. Hogy lehessen aludni, meg hogy kisimultak legyenek az idegek. És tényleg csak így lehet békében élni, hogy kapkodom be a szanaxot, meg a mindenfélét, hogy mérgezem magam, hogy letompítom az agyam. Amikor az Isten azt mondja, hogy szabadságot adtam nektek. És ez a történet is azt mondja, hogy nem kell, hogy a félelem uralkodjon. És ott is, amikor meghallja a halálhír, és gyászolnia kéne, ne félj, csak higgy, és meggyógyul. Nem kell, hogy a félelem uralkodjon az életünkön, mert van annak ura, eredetileg is, megvan. És nem más, mint Jézus Krisztus. És ha őt engedjük úrrá lenni az életünkön, akkor a félelem szépen elkotródik. És ez lesz a békesség és a nyugalom, és az, hogy megtapasztaljuk az Isten hatalmát és csodáit. És fontos ebben a történetben, hogy mi, akik megtapasztaltuk, akár hogy az Isten hogyan működik már általunk, akár egy szolgálatban, utalok itt a tegnapra, amikor a gyülekezetünk elment Kübekházára, biztos emlékszünk Molnár Róbertre, aki itt volt a családi napon. És a Láthatatlan Színház most ott lehetett az ő falujában, és egy evangelizáción szolgált. És hiszem, hogy az Isten lelke működött ott is, hogy áradt, ahogyan itt mondja, hogy kiment, erő ment ki belőlem. És mi, akik ezt megtapasztaltunk, nem maradhatunk némák. Nem olvadhatunk bele abba a közösségbe, hogy mi vagyunk a keresztények, mi vagyunk a csőti hívők, hanem ki kell állni és hirdetni kell, hogy ezt és ezt tette az Isten, és hogy ma is létező és élő valóság, akit be kell mutatni az embereknek, akiknek el kell vinni a megoldást, hogy gyógyulásuk lehessen, hogy félelemmentes életük lehessen. És ezt a munkát ránk bízta az Isten. Bár itt az evangélium végén azt olvassuk, hogy Jézus megmondta neki, hogy senkinek sem mondják el, hogy mi történt. De ennek akkor még ott más oka volt. Mert Jézus a kereszten szerette volna bemutatni, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá legyen az ő hatalma, és az ő kegyelme, ahogyan elhordozza mindenkinek a bűnét, és ahogyan majd feltámad. De ennek mi már utána vagyunk. Mi már olyan gyülekezet vagyunk, akik azért nem szombatot tartunk, hanem vasárnapot, mert ünnepeljük hétről hétre a feltámadás csodáját. Nekünk már nem kell hallgatni róla. Tőlünk már azt várja az Isten, hogy kiálljunk és hirdessünk, és bizonyságot tegyünk, ahogyan ez az asszony is megtette. És lehet, hogy ránk is igaz az, amit itt ír, hogy mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, eléborult, és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Lehet, hogy remegve, nem baj. Az Isten lelke képes erősíteni és vezetni bennünket. Akkor is, ha mi magunktól nem éreznénk magunkat alkalmasnak. Hiszen, ha visszatekintünk egy kicsit az Ószövetségre, akkor ott volt Mózes, akit ugye elhívott az Isten, megjelent neki az égő csipkebokorban, és azt mondta, hogy szent hely azon, az a hely, ahol állsz, vedd le a te sarudat, és nagy feladatot bízok rád, menj vissza Egyiptomba, és te fogod kivezetni ezt a népet. És Mózes ott próbált mindenféle kifogást találni, de hát én dadogok, én nem tudok beszélni, hát én hogy beszéljek a fáraóval, hát én totál alkalmatlan vagyok erre a feladatra. És az Isten mindig adott neki megoldást. Jó, akkor magad mellé veszed Áront, a te testvéredet, aki tud majd beszélni. Beszél helyetted, neked csak azt kell tenni, amit én mondok. És igen, sokszor jellemző ránk ez, hogy mi keressük a kifogásokat. Hogy én alkalmatlan vagyok erre, meg arra, én ezt nem tanultam, én ehhez nem értek, nekem ehhez nincs affinitásom. Ne becsüljük már le az Isten hatalmát, aki képes minket alkalmassá tenni. És ő jól tudja, hogy mi az, amiben be tud bennünket állítani szolgálatra, és mi az, amire nem. És olyan feladattal fog megbízni bennünket, amiben örömünket leheljük, amiben megtaláljuk a helyünket. Efelől biztos vagyok. Mert sehol nem olvassuk azt, hogy Pálnak akár, vagy Barnabásnak nem volt ínyére a szolgálat, hogy nem akarta. Nekem az egyik évfolyamtársam mondta, ez nagyon aranyos volt, egy ilyen visszahúzódó fiú, hogy az egyik ilyen homiletikai gyakorlat előtt, amikor az évfolyam előtt kellett prédikálni gyakorlatilag meg a tanár előtt, és mondta azt, hogy hát én tulajdonképpen nem szeretek sok ember előtt beszélni. És akkor mi úgy jót mosolyogtunk rajta, hogy hát Peti, akkor ezt most kicsit elszúrtad, vagy nem gondoltad át eléggé, úgy emberileg nyilván, de olyan fantasztikus szolgálatai voltak ennek a fiúnak, és tényleg annyira érthetően és világosan magyarázta az igét, hogy nyilvánvalóvá vált, amit ő akár lehet, hogy annyira nem is szeret, abban mégis meg tudja áldani az Isten, azáltal, hogy hűségesen és engedelmesen továbbadja azt, amit megérte. És én ezt kívánom mindannyiunk számára is, hogy mi is ilyen hűségesen és engedelmesen tudjuk továbbadni mindazt, amit mi már megtapasztaltunk, és tudjunk ilyen bizalommal és hittel menni az Istenhez mindenféle élethelyzetben. Mert lesznek újra és újra nehézségeink. Nem azt ígéri az Isten, hogy ha megtértél, akkor innentől kezdve az élet az zökkenőmentesen halad előre egészen a mennyig egy ilyen dicsőséges lépcsőn felvezetve, hanem azt mondja, hogy nem hagylak benneteket erőtökön felül kísérteni. Vagy azt mondja, hogy amikor kevés az erőtök, erőtlenség által mégis megdicsőítem magam, és megtapasztaljátok. És így legyen ez a mi életünkben is, hogy a mi hitünk, az megtart bennünket. Amen.